A puritánusok tehát nem akartak abban az időben a püspökséget, nem akarták megszüntetni az esperességet, hanem azt akarták, hogy az egyházközségeket presbitériumok kormányozzák, és fentebb is legyen beleszólása a választott világiaknak az egyházi vezetésbe. Tehát egy ilyen mérsékelt reformot akartak ők tulajdonképpen. A szertartásokat tekintve? Hát a mi szertartásaink azért nem voltak olyan fényesek, mint az anglikán egyházi korán sem. De hát kisebb kinövések azért voltak, amire azt mondták, hogy ezek római katolikus maradványok például. A gazdag embereknek, elsősorban a patrónusoknak, nemeseknek az úrvacsorát előfordult, hogy házhoz vitték a lelkészek. Ők nem is mentek el a templomba, házhoz vitték, ott kiszolgáltatták. Azt mondták a puritánok, ilyen nincs. A templomban, a gyülekezet közösségében, a Szentlélek vezetésével. Ha beteg valaki, az más, és nem tud a templomba elmenni, az más. A betegnek igen, de aki egészséges, csak a rangja úgy gondolja, akkor nagyobb, hogyha neki házhoz viszi, szó sincs róla. Aztán a templomban ott ültek a patrónusok, előkelőek, és amikor a gyülekezet kiment az úrasztalához úrvacsorázni, a patrónusok nem mentek ki. A patrónusoknak persze mielőtt a gyülekezet kiment volna, előzőleg, mindjárt a legelején, a szereztetési igék és a szertartás elhangzása után, a lelkész helyükbe vitte a padba az úrvacsorát, és ott adta nekik a kenyeret, meg ott adta nekik a poharat. Azt mondták a puritánok, hogy ilyen sincs. Ezek ugyan ott vannak a templomban, de hát hogy jön az ki, hogy a testvéri közösséget nem vállalják az anyaszent egyház többi tagjaival, akik velük lelkileg teljesen egyenlőek, ugyanazt az üdvösséget kapják ők is, mint amazok is. Krisztus ugyanúgy meghalt azokért is, mint őértük is, hát semmiféle itten külön helyükbe vivésről nem lehet szó, hogy az úrvacsorát a helyükbe vigyék oda a padba. Például ilyen szertartásokat. És hát aztán a gyülekezet éneklése erősödjön, a gyülekezetben a kórus éneklést azt mellőzni, mert hát ugye az a gyülekezet aktivitását lejjebb szállítja. Azt kell mondani, hogy itten tökéletesen igazuk volt. Nem azt mondom, hogy ne legyen karének a gyülekezetben, a templomban, szó sincs róla, hát én is szeretem a gyönyörű énekkari számokat, de a gyülekezeti éneklés legyen a templomban az Isten tisztelet meghatározó eleme. Az énekkar legyen, énekeljen szépen, mívesen, de az úgy, mint a gyülekezet része, akik különös adományt kaptak Istentől erre, és vették a fáradtságot is, hogy ezt tanulják, gyakorolják. Igen, hát a gyülekezet adják elő ezeket Isten dicsőségére, hogy szóljon az orgona is, persze. Na most ugye a puritánusok, hát ugye itt is azt mondták, hogy hát az a nagy orgonálás is ugye elvonja a figyelmet. Na, hát szóval valami igazuk volt nekik, de hát egy kicsit ezt mondjuk, hogy ez túlzás. Tehát nálunk ugye ezeket mondták nagyjából, hát ugye az úrvacsora szertartásánál, hogy a jegyeket nem szabad kétszer felemelni a szertartás alatt. Ez az én testem, amely ti életetek megtöretik, és akkor a lelkész felemeli a kenyeret, és megtöri. Ezt igen. Aztán azt is igen, hogy veszi a poharat, ugye az Úr Jézus veszte a poharat, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, poháram az új testamentum, vagy az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. És akkor is felmutatja a poharat. Ez rendben van, ezt a puritánok is helyeselték. Na de ugye a szöveg valahogy úgy fordatódik, hogy ugye akkor leteszi ezeket a lelkész, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és akkor a lelkész a kenyeret újra felemeli, és isszátok egy pohárt, és akkor a lelkész újra felemeli a másik kezével a porrat. Egyébként ez egy nagyon szép és látványos dolog. Gyerekkoromban, Hajdunálnáson így történt az úrvacsorázás. Hát nekem fogalmam se volt arról, hogy a puritánusoknak ez ellen kifogása volt, de ezt a másodszori felemelést is például ők azt mondták, hogy ez tilos, ez helytelen, ez már a katolikus úrfelmutatásnak a mintájára történik. Úgyhogy szóval ilyesmi hát változásokat követeltek, de hát persze az akkori egyházi vezetésnek ez egy kicsi zokon esett, és a fejedelem pedig első Rákóczi György, miután 1642-ben kitört Angliában a forradalom, éppen a puritánusok vezetésével, és hát Rákóczi György hála Istennek akkor élt még, sőt, majd azután következett egy győzelmes hadjárata, a Magyarország alkotmányos szabadsága és a vallásszabadság hát ugye kiterjesztése érdekében, és sikeres volt, tehát nem igaz az, amit szoktak mondani, hogy a bocskai szabadsághoz volt az egyetlen sikeres szabadság. Hála Istennek, hogy nem igaz, nem az. Volt még bőven. Ez is az volt, hogy óriási eredményt ért el, majd csak akkor át, mint bocskai. Sőt, nagyobbat, mint bocskai, mert ez a jobbágyoknak is belevették a békét, hogy a jobbágyoknak is megvan a szabad, a protestáns jobbágyoknak is a szabad vallás gyakorlatuk. Na most ez a Rákóczi György, akkor mondom, élt és nagyon aktív volt még. Azt mondta, hogy hű, ezzel a puritánussággal vigyázni kell. Hát ezek nem csak olyan szelíd emberek, hát Angliában már ott tartanak, hogy harcolnak a királlyal fegyveresen. Hát hogy jön ez ki? Hogyha ez itten elhatalmasodik, akkor hol mi lesz a vége? Hát hol áll meg? Úgyhogy volt egy ilyen iszonyat benne, egy politikai, társadalmi félelem benne, és hát igyekezett gátat szabni. És hát 1646-ban a magyar puritánusokat és zsinat, egy nemzeti zsinat egyébként, egy nagyon tisztes nemzeti zsinat, a Szatmár Németi Nemzeti Zsinat, mert azért nemzeti, mert nem csak erdélyi, hanem tiszántúli, felvidéki és más egyházkerületek is képviseltették magukat. Kimondott, hogy a puritánus eszmék nagyon szépek, ige szerintiek, de nálunk a viszonyok még most jelenleg nem alkalmasak a megvalósításukra. Majd a magok idejébe, tehát ugye elhárították. Azt elismerték, hogy rendben lenne, de itt még nem. Viszont a puritánusok másik követelését az, hogy a nemzeti iskolázás fejlesztődjék, és hogy a nőkre is terjesszék ki az iskolai oktatást, ezt a zsinat elfogadta. Úgyhogy az elemi iskola, ugye az addig is magyar nyelven folyt, de hogy azt erősíteni kell, és hogy a nőket is, tehát a lánygyermekeket is tanítani kell az elemi iskolába, azokat is oktatni kell, ezt elfogadta a zsinat. Hát ugye a puritánusok azon felül lelki ébredést hoztak, evangelizációkat tartottak, evangelizációs jellegű iratokat adtak ki. Például mellény zsebbe eltehető pici kis kegyességi iratokat, amik naponkénti áhítattartásra alkalmasak, a családi áhítattartására alkalmasak voltak, és a többi. Szóval valami csodálatos, és egy ébredést, az első református ébredést hozták Magyarországon. Mert a reformáció is volt egyfajta ébredés, de utána aztán ugye megcsontosodott az ortodoxia, mert védeni kellett a tanításokat. De most ezek a tanításokban, mondom, hát a tanokban nem szóltak bele, sőt, nagyon is kálvinisták voltak, de azt mondták, hogy lelkileg is átérzett, megtért keresztjének kell, hogy legyenek. Ima közösségeket szerveztek, bibliaórákat kezdtek tartani, mert Hollandiában 1644-től kezdve bibliaórákat tartott egy Fúcius nevű professzor, és annak nagyon sok magyar tanítványa volt, kifejezetten szerette a magyarokat, maga a köré gyűjtötte, azok hozták haza ezt a gondolatot, és hát ugye itten tartottak már bibliaórákat is. Úgyhogy egy nagy lelki hatás volt, és ez nem csak a református egyházra, hanem az evangélikus egyházzal abban az időben igen szoros kapcsolatban éltünk. Miért? Mert A Habsburg királyi uralom alatt álló magyar királyságban ugye megindult majd 1660 után hát határozottabban az üldözés, és ez az üldözés nem tett különbséget. Ez az evangélikusokat ugyanúgy érintette, mint a reformátusokat. Tehát nagy volt a kölcsönhatás, és a református ilyen kegyességi puritán íratokat az evangélikus magyarok is olvasták, és épültek belőle, és tanultak belőle, és olyan módon prédikáltak a lelkészeik, tehát megtermékenyítette azt az egyházat is. És hát itt jön majd egy újabb németországi kegyességi irány, amiről én azt mondom, érdemes lesz beszélni, ami hát aztán majd a reformátusokra hatott vissza, például Magyarországon nagyon nagyszerűen.